A tiszteletes úr. A mézes eszvendő. Egyszer kiosztottuk a Japánból, Kínából, Indiából hozott dobokat, csörgőket, résztányérokat és sípokat. Csak egy óráig bírtuk a minden keleti méreteket felülmúló hangzavart. Lassan ereszkedtünk bele a mészkői életbe. A tavasz is olyan csendesen lepett el, mintha a fölébredéstől féltett volna. A megyfák és baracfák rügyei meghasadtak. Virágtengerben úszott a falu. Az utcákon már fölszáradt a sár. Előbb kis nyomdékok mutatták az emberek lépéseit, aztán ösvényé szélesedtek a nyomok. Már szárazon lehetett járni mindenfelé. Egy nap nagy fölfedezésével indultunk el a koptakerbe. Az út ott kapaszkodott meg az aranyos egy ága mellett a meredek oldalon. Sűrű berkek között csillant meg a víz csíkja. A malom vízkereke vidáman forgott, a méhek derüldöng kicsérése hallatszott. Aztán a malomárok egyszerre derékba fordulva szaladt el a hegytől, s kitárult előttünk a hegyoldal öblébe bizalmasan meghúzódó kert. Kis fölcsíkok százai egymás mellett, egymás lábánál sorban, mint egy játékos szőnyegé. Sokat sétálgattunk eleinte. Még nem fogódzott belém a falu. Engedett. Gyűlések nem voltak. Intézni nem kellett azt, amiről még nem is tudtam. Készszorítások, mosolygó arccal, boldog kíváncsisággal föltött kérdések, egyszerű feleletek. Szeretem Mészkőn. Szeretem Mészkőn. A tiszteletes asszony még nem tud magyarul? Most tanul. Még sokat nem tud. De azért megért mindent, mert a mosolygást érti, s az minden. A gyermekekkel barátkoztunk össze leghamarabb. Az ő életüknek a legegyszerűbbek a fogaskerekei. Nekik kell a legkevesebb olajozás, hogy forogni kezdjenek. Csoportosan jöttek az udvarunkra, s mi különös, sohasem látott képeket és játékokat mutogattunk nekik. A nyári konyhát berendeztük a számukra. Deszkából az ácsok padokat és asztalokat róttak össze, kilószámra fogyott a fehér újságpapír, amint a gyermekek Amerikából küldött, színes krétával kirajzolták a gondolataikat. Vasárnap délután pedig eljöttek az asszonyok, s az ifjak is. Igazi öröm volt elvegyülni a bolyongásba. Tele volt az egész udvar. A gabonás előtt a nagyobbak kergetőztek. Az üres disznó oll mellett, a magtár háta mögött a kisebbek tanulták az új játékokat. Benn a szobában a Kínából hozott szamárbőrből kivágott, finom, színes árnyékú herceg kisasszonyok, herceg úrfiak, sárkányok és lovak járattatását tanulta egy pár lány, hogy a rögtönzött színpadon bemutatót rendezhessenek. Egyszer meggondolatlanul kiosztottuk a Japánból, Kínából, Indiából hozott darabokat, csörgőket, dobokat, résztányérokat és sípokat. Csak egy óráig bírtuk a minden keleti méreteket felülmúló hangzavart. Azokat azután hét lakat alatt őriztük, mint végig. A legényeknek futballlabdát vettünk. A leányoknak krokett felszerelést esztergáltunk tordán. De azon a nyáron, s még a rákövetkezőn is az ifjakat a nyári tánc kötötte le. Ott táncoltak minden vasárnap délután sötétedésig, a Szolga János vagy a Gálfi Máté csűrjében. Száz új pap, százféle új varázsszeresem csalogathatta őket el, ameddig a kövendi vagy sínfalvi cigányok a hegedűt le nem tették. Hát, hadd táncoljanak. Magum is közöbbik állottam volna, ha annyira nem kellett volna magamra ügyelnem, s a feleségem tudta volna a csárdást. Így is gyakran elmentünk, hogy gyönyörködjünk bennük, az ifjúságukban és jókedvükben. amikor a torda hasadék füveit lekaszálták, akkor megrendeztük az első nagy kirándulást. Egy napig sütöttek, főztek az asszonyok, hogy a másik nap legyen mit megenni a fűben heveredve. Kim volt az egész magyarság. Délelőtt a fenyvesben, szemben a két puszta sziklafallal, amelyek között hangosan tört magának utat a Hesdát patakja, szabadtéri istentiszteletet tartottunk. Más faluból hívtam a szónokot, hadd legyen teljes az ünnepélyesség. A széles ösvény félkörben vette körül a kis dombhátat, amelyen, mint a fák alatt meghúzódó virágok, a széles kalapú tarkagombák, az emberek szokatlan szomjúsággal hallgatták a szónok szavait. Az ebédnél már rágyújtott a cigány egy pár hallgató nótára, s később, miután a szamárfuttatásban és Zsák utcában győztesek, már el is vásárolták a díjuk kapott részpénzeket, megkezdődött a tánc. Alkonyatkor hazaindult mindenki, hogy a jól kezdődött napot további tánccal fejezze be a faluban. Ezzel a torda hasadéki kirándulásokat azóta is minden esztendőben megrendezzük. A jövedelemből az első nyáron 4 ifjúnak fizettük fele úti költségét a nagyajtai ifjúsági nagygyűlésre. Az azutániaknak igaz nem sikerültek annyira, mint ez az első. Egyszer a széle nem futotta a hosszát, s az ígéret malacát nem adhattuk meg a szerencsés nyerőnek. Mai napig is fölemlegeti ezt a szerencsés nyerő. Másszor a táncból verekedés lett. Arra az alkalomra meghívtuk a románságot is a kirándulásunkra, de nyilvánvalóvá vált, hogy a két nemzet még nem felejtett, és nem tanult eleget ahhoz, hogy bornál és táncnál maradhasson. Egy ilyen kis faluban is, mint amekkora Mészkő, amelynek 3/5 román és 2/5 magyar, olyan erősek a nemzeti ellentétek, hogy azokat a legjobb szándékkal is nehéz legyőzni. Pedig a jó szándék megvan. Bennem is megvan. A feleségemben még inkább. Engem a külföldön eltöltött esztendők nagyon közel hoztak más nemzetekhez. Oxfordban és Berkeleyben találkoztam az 5 világrész minden tájékáról egybesereglett ifjakkal. Magyarnak, székelynek megmaradtam, de ez nálam nem hatalmi, nem politikai állásfoglalás, hanem a tényleges adottság elismerése. Magyar vagyok, mert magyarnak nőttem föl. Magyar az eszmejárásom és a vérmérsékletem. A román románul gondolkodik, táncol és alkot. Miért tenne ez bennünket ellenségekké? A feleségem még határozottabban néz át a válaszfalak fölött. Benne már a vér is összetettebb, hiszen az amerikai angol ősök mellett apai ágon dán, amelyhez a családi hagyomány szerint még egy törekvő magyar ős vére is hozzákeveredett. Az udvarunkra a magyar gyermekek mellett a román gyermekeknek is szabad bejárásuk volt. Jöttek is eleinte rendesen. Gyúrták az agyagot, és rajzolgattak együtt a többiekkel. De aztán elmaradtak. Ki tudja miért. No, de ez már nem az előző nyár története. Ez már nem a lakodalmi boldognász, ami az életünk az első esztendőben volt. Ez a másnapi fölébredés, amikor már a táncolók sáros csizmanyomát is fölfedezzük a szobánkba. Még egy másik kirándulás maradt emlékezetes ebből az időből. Csapzó esőben hajtottunk a torockói vásárba, hogy tehenet vegyünk. A tehénvásár kényes és nagy körültekintést igényel. Otthon elláttak mindenféle jó tanáccsal a jó emberek. Megmagyarázták, hogy hol vannak a tejerek és hol vannak a tejkapuk. A tejerek legyenek duzzadtak, és a tejkapu tágas. A hátgerinc csigolyái pedig álljanak távol egymástól. Ezt mind megértettük. De azért mi más oldalról is megbiztosítottuk magunkat. Volt egy kis angol nyelvű könyvecskénk, amely képeken mutatta be a jó fejős tehenek összes ismertető jeleit, s a rossz fejősök külső ismérvéit. Ezt egész este tanulmányoztuk. A feleségemet azonban jó előre figyelmeztettem, hogy a könyvet tegye el jól, és elő ne vegye az emberek előtt. A hegyoldal tarkállott a sok fehér, fekete, piros és tarka tehéntől. A bivajok adták a komor hátteret. Egész délelőtt csatangoltunk fel és alá, óvatosan elkerülve az állatok szúrósabb feleit. Végre megállapodtunk egy kis termetű, fekete-fehér tehén mellett, amelyről a vásáron jelen volt barátok megállapították, hogy megvehetős. A tehén minden feketesége ellenére a piros névre hallgatott. A feleségem egy ideig érdeklődéssel figyelte az alkudozást, miképpen csapdosom a havasi román tenyerét, az miképpen csap vissza fontoskodó arccal, de aztán meg nem állhatta, félrefordult, elővette a tehén vásárlási kalauzt, s úgy félolvalvást, hogy senki meg ne lássa, kezdte megtenni az összehasonlítást. Egy perc múlva már 20-an állottak körülötte, s felélénkült arccal mutogatták egymásnak a feleségem vállán keresztül a képet. Egész nagy ajtáig híre ment, hogy mi könyvből vettünk tehenet. Még szerencse, hogy a vásár sikerült, a tehén bevált, a könyvből való gazdálkodás becsülete meg volt mentve. Sok örömünk telt az állatainkban. Addig való életemben egy tengeri malacpárnál különb állat gazdájául sose vallhattam magamat. Azokat 20 esztendővel ezelőtt vásároltuk a bátyámmal az Ócska piacon. De a földtulajdonjog s a gondozás terhe inkább a bátyámé volt. Talán azért is van, hogy az állataimmal szemben olyan barátsággal s akkora tisztelettel viselkedtem. A cica került hozzánk legelőször. Eredetére nézve gagyi. Prédikálóban jártam gagyon, ha megválasztanának a hívek papjukul, s hoztam, hogy legalább ennyi legyen. Értelmes, szelíd társalgása hajlamos lélek volt, ameddig élt. Kínos halála esett. Utána, Mészkön először a szamarat fogadtam házamhoz. Ritka jellem, hű barát, okos, fogékony, játékra mindig kész állat volt annak idején. Ha a füleit hátra csapta, már tudtam huncuta kedve, s akkor szaladhatunk az udvaron körbe. Én elől, ő utánam. A neve Donki. Ami fajtája neve angolul, együtt vettük a tanítóval. Neki azonban nem volt vele szerencséje. Egyszer reátalált ütni, s akkorra a feleségem rendelőbb adta ki a szamarat, senki bántani nem merje. Ő erre az iránt kezdett érdeklődni, hogy tulajdonjogilag a szamárból melyik az ő része, hogy ő másfelé ne üssön. Erre a tanítót kifizettük, s azóta Donki egészen a miénk. Fő foglalkozása a vízhordás. A falubeli kutak vize gipszes. A vizet az aranyos folyón túleső kútból hordatjuk vele. Ügyes kis fanyergével, mely alatt, hogy a hátát föl ne sértse, zöld és piros kockás pokróc fekszik, olyan barátságos látvány, mint egy bibliai kép. A gyermekek között nagy népszerűségnek örvend, ami láthatólag jól esik neki. Kezdetben nem vették őt elég komolyan. De amióta színdarabban is szerepelt, ő volt a szamár karácsonykor abban a bizonyos betlehemi istállóban. Azóta megnőtt a tekintélye. Bár a hozzá közel állók sokat meséltek lámpalázáról, s a rendezővel szemben tanúsított engedetlenségéről. Legnemesebb állatunk azonban a szürke-fehér szőrű, okos tekintetű, félig angolteli vér, félig lipicai keverékparipánk, a Jancsi. Mielőtt megtudtam volna, hogy neve is van, Jupiternek akartam keresztelni. De így is jó, a Jancsi is szép név. Tökéletesen meg vagyunk vele elégedve, bár állítólag más ember pénzéért sem tartaná, legfeljebb azért, hogy agyonüsse. A Jancsi ugyanis kíméri magát. Futni azt tud, valahányszor valami uradalmi fogat eléje kerül, s ekkor a világért el nem maradna nyomából. A könnyű kétkerekű kocsit úgy röpíti, mintha úsznék hosszú lábaival. Terüt is tud vinni, ha akar. Hiszen hagymával megjárta már dicső Szentmártont is. De a sarat nem állhatja, s magát ki nem fárasztja, s ha megáll, hiába való az ütés. Egyik cseléden fölmondott, mert nem engedtem, hogy karóval búrálja. Miért is engedném? Jancsit nem lehet veréssel szoktatni. Ha ütik, fölrúg. Igaz, végtelen ügylettel, nehogy a hajtóban kár tegyen. Egy ideig kölcsön adtam mindenkinek, aki kérte. Az orvost rendesen ő hozta a faluba, ha szükség volt rá. Sokan Szent Mihályon a szomszéd faluba, éppen ezért nem is tudták, hogy a ló és a fogat voltak éppen kié. De azután megunta a sok ingyen szívességet, s egy idő óta megbízhatatlan, ha más kezére kerül. Tudva van mindenki által, hogy egy ízben a falu két legrátartóbb lószakértőjét jó úton tiszta lépésbe vitte be tordára, ami nagy eset volt abban az időben. Voltak, s vannak még egyéb állataink is. Tyúkunk, kakasunk, kutyánk. A tyúkok neme amerikai, vörös izlandiak. A kakas, Kokó úr, ahogy maga magát hívja, a legszelidebb, s egyben a legverekedőbb teremtés az udvaron. A kutyától sem jöhet be bárki, de a kakastól még annyira sem. A kicsikre ráugrik, megkergeti, viszont az, aki ismeri, el tudja fogni az udvaron, s úgy állja a simogatást, mint a macska. Kutyánk Buksi névre ugrik. Az a rossz szokása, hogy nem tudja a gazdáit a földről szeretni. Megszólítani sem merem már. Ha még megemlítem, hogy az iskolás gyerekek időről időre elláttak egy szelíd nyullal, egy vadnyuszival, egy mátyás madár fiókával és egy kis bagolyjal, aki abban halt bele, hogy egyszerre 6 gilisztát nyelt le a feleségem unszolására, akkor teljes a felsorolás. Kedvesebb dolgot elképzelni sem lehetett, mint az örökké élénk mátyás madarat az álmos bagolyjal a konyha ablakán. Nappal a Matyi nem hagyott békét a bagolynak, este a bagoly bosszantotta a mátyás madarat. Két bohó gyerek. A bagoly meghalt, Matyi kirepült, szárnyai megnővén, és sohasem jött vissza. Embernek minden fajtája. Nem rossz, de nem bőkezű, nem segít máson, mert magának sincs elég keze. Nem csal, csak a legtöbbet akarja. A vaktól és az ügyetlentől a vakság és az ügyetlenség vámját. Az emberekkel sem ment nehezen az ismerkedés. Abba az egyetlen szobába, amit lakhatóvá tettünk, 3 diófapácos könyves állványi bútort keresztúrról hoztunk magunkkal, a többi azt hiszem a tanítói lakról került át kölcsönképpen. Gyakran bekopogtattak a szomszédok, az egyházközség régi hű emberei, vagy akik rám szavaztak volt, s azért tartottak igényt rám. A legtöbb az első hetekben is fehér abroszba bekötött valamit tett le az asztalra, zavartan mosolygott, s csak miután már megköszöntem, világosított fel. Szívesen adjuk. Váljék egészségükre. Aztán lassan megindult a beszélgetés, mindenről, semmiről. Ő emben vizsgált, én őt. Volt olyan is, hogy már az első héten sérelemmel hozakodott elő. De hát mit tudtam én akkor az egyházközség ügyeiről? Figyelmesen meghallgattam, ez volt minden, amit tehettem érte. Szép arcú, értelmes tekintetű emberek a mészkőiek. Viselkedésük, mozdulataik, forgolódásuk finom, udvarias. Kezdettem megszeretni őket. Bizonyos előítélettel jöttem ide. Véletlen volt-e, vagy talán egyéb okok játszottak közre. Kolozsvári diák éveim alatt az aranyos széki legényeket és nagylegényeket sohasem tudtam megkedvelni. Ez a kifejezés roppant udvarias. Szinte ellenszenvesek voltak előttem. Az is lehet, hogy külön-lakó létemre csak a magam előítéleteit húztam rá az ártatlan bentlakó, aranyos székiekre, vagy még inkább a jó tanuló írtózott az én osztályomban, sőt, azt hiszem, az alattam és felettem lévő osztályokban is nagyrészt rossz tanuló aranyos székiektől. Minden meg lehet. Azt tudom, hogy akiket ma küldhetnék diákoknak Mészkőről, Zsiga meg Domokos, Dezső és Pista, azok egytől egyik értelmes, finom, jó érzésű gyerekek. De az én időm és korom aranyos széki diákjaiban bizonyos nyers műveletlenséget, érthetetlen és csak testi erőn alapuló magabízást, fölényességet láttam. Fogalmam sincs arról, hogy mivé tette őket az élet. Mai szemmel nézve talán rájönnék arra, hogy a gyermekkor emberismerete nem megbízható. Hiába. Én már ilyen ítélettel és félelemmel jöttem Mészkőre, papnak. Sokat ingott az igazság mérlege. Amíg ennek a törzszékelyektől elszakadott népcsoportnak igazi arcát, a hibákat az erényekkel együtt meglátnom sikerült. Úgy kell lennie, az alapanyag, a mély emberi réteg nem jobb és nem rosszabb, mint az ember maga. Tehát isteni és állatban jó. Mint mindenki, falat kenyér ő is annak, akit szeret. Mérgezett csalétek az ellenségnek, ha kedvében van mindenre képes, ha lelke veszett, semmire sem hajlandó. Ősi emberi jóságát Zsiga bácsi csillogtatta meg legelőször. Még alig iktattak be, fizetést még nem is kaptam, s egy egyházközség 3000 lejt követelt rajtam. Nem akartam megérteni. Papi elődöm trágyát hordatott ki egy holt papi földre, azt megbecsültette. Az árát az egyházközség pénztárából felvette, s azt most nekem kell megtérítenem, hiszen én fogom hasznát látni. 3000 lejt egy összegben. A közgyűlés egyik-másik tagja példálozott, hogy a pap is hátralékban van a fizetnivalójával. Lehessen-e csodálkozni a szegény emberem? Zsiga bácsi ott állott a hátam mögött, a vállamra tette a kezét, s a kezembe a pénzt, majd megadja, amikor tudja. Azt hiszem, akkor szökött Mészkőn először könny a szemembe. Az atyafiak kalákában megszántották bevetetlen tavaszi földjeimet. Jó szívvel adott kukoricát vetettek a barázdákba. Ezt igaz, minden új papnak megteszik. De nem minden új pap lak előtt kis virágos kertnek az ösvényeit is ők ültetik meg. A ruhák és ráncok alatti belső ember jó. Igaz, hogy a történelem egy kicsit vállon ragadta. Torzá csavarta, jósága erejét elvette, magának valóságát megnevelte. Ma ügyeljen az, aki aranyos széki magyarral szóba áll. Vele vásárt akar, neki áruját vagy erejét kínálja. A szaporafaj, amelyet a külső falvakból való házasodás megőrzött a romlástól, túlnépesítette a folyamvölgyet. A külterjes gazdálkodásról már régen áttért a belterjesre. Az aranyos mellett hagymát és veteményt termel. Pár holdon kell egy családnak megélnie. Szombatonként a 10 falu minden családja a tordai piacon árul. Ősz jöttén megrakott szekerek indulnak meg, ki Újvárra, ki Dicsőbe, ki még messzebb. Lehet-e csodálni, hogy a kereskedői szellem áthatotta a népet, hogy a pénzben értékét leli, a maga kis segítségét is, amit ugyan furakodva mér. Zsidó nem tudja keret verni a folyómenti falvakban. Zsidóbb a zsidónál, mert szegény, mert agyon kell dolgoznia magát, hogy megélhetést szerezzen magának, családjának, mert neki nem adnak semmit ingyen, ő is csak magának él. Még a házát sem építi úgy, hogy a közeli rokonokon kívül másokat vendégül láthasson. Nem rossz, de nem bőkező, nem adakozó, nem segít máson, mert magának sincs elég keze. Nem csal, csak a legtöbbet akarja. A vaktól és az ügyetlentől a vakság és az ügyetlenség vámját. Az engedékenytől a jobbik részt. Nem hazudik bűnösen, csak kicsi hibát takar el. A lova kehéjét, a tehene meddőségét. S esetleg a maga kis erkölcsi nyavajáit, hiszen anélkül is semmibe veszik az embert. Lopásra nem vetemedik, foglalkozásszerűen, de az ott felejtett ásót ő ott nem felejti. A neki kölcsönadott gerebjét csak úgy adja vissza, ha kérik, s még neki áll feljebb. Mindenki ügyeljen a maga holmiára. S mert minden cselekedetének ő hiszi ezt, anyagi a rugója, másokat is e szerint ítél meg. Siga bácsit kinevették, bolond, hogy kamat nélkül ad pénzt. Vagy megvádolták, behízelgi magát a papnál, s kaszálóföld nélkül lóherést vesz ki tőle. És amikor pár hónap múlva az öregember elkeseredetten adta hírül, hogy 8000 lejét vesztett el a vásáron, ez senki sem hitte el neki. Csak én. Ez igazi ok persze az volt, a falu ezt így tudta, hogy most becsülettel megkérheti tőlem a kölcsönadott 3000 lejt. Szomorú és sötét kép, amit festek. Dehogy szomorú, és dehogy sötét. Emberi és valóságos. Olyan az ember, amilyen. De ember, most kell igaznak lennünk bölcsészethez, valláshoz. Meg kell becsülnünk, tiszteletben kell tartanunk ezt a fejlődés legelején álló, még tökéletlen, de magában határtalan értékeket hordozó és rejtő valóságot. Mi bajom nekem azzal, ha Zsiga bácsi esetleg csak ugyan történetet talált ki, hogy a pénzét visszakapja? Vajon az a pillanat, amelyben ősi jósága urrá lett, és rajtam segített, nem volt valóságos és szent? A végtelen tisztelettel, egyéniségük, önállóságuk teljes elismerésével közeledem állatjaimhoz, hogy ne kellene az emberhez még szentebb áhítattal lépnem a politikai demokráciából vallássá magasztosult, embertisztelet következetessége szerint. Hinni kell az emberben. Akármilyen is, tisztelettel kell bánni vele. Magamban mély felháborodással hallgattam a legelső alkalommal, hogy a kebli tanács a hátralékos adósokat be akarja perelni. Beperelni. Embereket. Hát nem. Ezzel várunk egy kicsit. Én hiszem, hogy erre szükség nincsen. Adva van idő és alkalom, fizetési kötelezettségnek minden ember eleget fog tenni. Azt is kimondja, hogy ezt vagy azt a javaslatomat, amely teljesen érthető és közérdekű, az emberek nem fogják magukévá tenni, hiszen nyilvánvalóan mindenki javára szolgál, elbírhatatlan terhet nem jelent. Az ember lényegében jó és érdelmes. Mert sok mindent másképpen látok, de sajnálom, ha az emberekkel való legelső szembenállásom más alapból indult volna ki. 5 esztendő tapasztalata megtanított arra, hogy az ember nem ember, hanem gyermek, s bánni is úgy kell vele, mint a gyermekkel. Szeretni kell, dicsérni kell, korholni kell, néha megfenyíteni. Nem az értelméhez, de az érzéseihez szólni, s vezetni úgy, mert makacs és rövidlátó, hogy észre se vegye, higgye, mintha a maga lábán járna. Most a hátralékosokat szó nélkül bepereljük, s egyes dolgokat tárgyalásra a népgyűlés elé nem bocsátunk, mert tudjuk, hogy az mit ér. Most tudom, kire kell hallgatni, és kivel kell szót váltani főben járó ügyekről. De jó, hogy akkor mindenki személyét eképpen becsesnek vettem, s mindenki barátságát egyképpen kerestem és érzékeltem. Azt hittem, hogy nekem nem lesznek kiválasztott embereim a faluban. Mindenki ettől óvott, példákra hivatkozott, lelkészeket nevezett meg, akik csak 10 családot tartottak valamire a faluban. Azokat járták, látogatták, a többiekkel sosem törődtek. Ilyen ne legyek. Ilyenné kellett lennem mégis. Kikerülni ezt nem lehet. Mert ha én egyképpen akarok kapcsolatot tartani minden családdal, minden család nem akar egyképpen kapcsolatot tartani velem. Egyik másik jobban szeret, többre tart, gyakrabban keres föl. Egyik másikkal magam is szívesebben vagyok együtt. Több vele a közös gondolatom, jobban megértem, ő is jobban megért engem, segít mindenben, amit tervezek. Ott van mindenütt, ahol én. Legelőször az önálló idősebb gazdák, büszke szép szál emberek kerestek, legmohókabban az összeköttetést velem. Érthető és természetes. Ezt az osztályt nem zavarta meg a gyár és a város, hagyománytisztelő, egyházbecsülő. Mészkőn azelőtt a pap is mindig az övék volt, mint a templom. Akit őt akartak, az lett. Barátjuk és jó emberük. Házaikban, mezőkön buzgó látogatójuk. Ezt keresték bennem is. Boldog arccal jöttek, és lassan maradoztak el. Megérezték, hogy bármennyire akarok is mindenkié lenni, az övék nem lehetek. Éppen mert mindenki egyformán akar, és mindenkit meg akarok becsülni. E csoport lelki berendezése, a magyar úré, aki mindent megalázónak tart, ami nem föld és politika. Ő a kiváltságos osztály, a legfelsőbb réteg, s el is várja, hogy vele úgy bánjak. Az egyenlő elbánást sértésnek veszi. Amikor a pap esetleg többre tart egy senki gyári munkást, gyakrabban is hosszabban beszélget el vele, még a kebli tanácsa is be akarja választani. A felháborodás nem ismer határt. Barátból, hiszen engem is ők választottak meg előző jó ember papjuk bíztatására, hamar ellenségekké válnak, s ezt visszacsinálni sohasem lehet, mert az elszenvedett sértést soha meg nem bocsátják. A fiatalabb gazdák, akik megjárták a háborút, s mivel még mindig katonakötelesek, nem hajlandók az életből kihullott öregek minden elnéző, minden megszépítő mosolyával visszaidézni tapasztalataikat. Bizonyos dacos, ellenséges érzéssel tekintenek mindenre, ami állam, egyház vagy bármi beláthatatlan és titokzatos, lényegében a szegény ember ellen irányuló szervezkedés. Közülük sokan járnak a közeli torda valamelyik gyárába, vagy a helyi alabástrom bányák egyikébe, s kapcsolatuk a városi, ipari munkássággal csak kimélyítette ezt a gyűlöletet, vagy legjobb esetben közönyt. E csoport tagjai nem törődnek azzal, hogy az öregek kit hoznak a faluba papnak. A választásba mégis beleavatkoznak, mert vagy van joguk az egyházban, vagy nincs. De míg az öregek a maguk módján komolyan tépelődnek, aggodalmaskodnak, hogy papnak a legjobbat kerítsék, ezek gyakran kortesek baráti szavára, pohárborára ígérik el a szavazataikat. Legalább ennyi tényleges hasznuk legyen a pap választásból. Mégis ebből a csoportból támadt a legtöbb igazi barátom, támogatóm, lelkes hívem. Ez is érthető és természetes. Ezek a fiatal, 30-40 éves gazdák részint már az új világba születtek, amelyben önként adódólag több a társas érzés, a közös cselekedet kívánsága, részint pedig megértették a gyárban, a bányában, sőt a piaci hagymacsomó mellett is, hogy a szegény ember, a kisember, a munkás, a bányász, a földművelő csak úgy él meg, ha összetart. A gyár is összekoppantotta őket. Még egyéni munkához szokott öregapjuk akkor végzi a számtást vetést, amikor akarja. Ők 10 és 100 egybeillenek, egymást kiegészítik. Bennük van a legtöbb őszinte és állandó vágy az együttes életmegoldások iránt. Csak természetes, hogy mint a delejesség, vonzottam őket magamhoz. Haladni vágyó, ember voltukat megbecsülő, személyükben mégis alázatos, emberi emberek. Nem kívánnak külön tiszteletet. A papjukat is csak akkor becsülik, ha az saját maga, és nem a palástja. Emberként áll velük szemben, vagy mellettük. Az ilyen pap az egyházat is meg tudja szerettetni velük, hiszen a földtől ők nem szaladnak el teljesen soha. A legértékesebb csoport, a legmegbízhatóbb, a jövő legszilárdabb alapja. Van még egy harmadik osztály is a faluban, az iparosság. Ez a legsokszínűbb, a legkülönlegesebb csoport. Hogy valaki boldoguljon ezen a pályán, ahhoz ó jó adag egyéni kiválóságra, kézügyességre, értelmességre, alkalmazkodó képességre és találékonyságra van szükség. Ez a csoport termeli a falu nevezetes embereit, alabástrom faragókat, képesített ácsmestereket, akik egyike a vidék 5-6 templomát építette, s ácsaival, saját nevelésű mészkői legényekkel, minden nevezetes hídépítésnél, tordai építésnél ott van. Mozgékonyságuknál, világlátottságuknál és jártasságuknál fogva, a téli pihenőkben ők az egyleti élet pillérei. A dalárda, a színdarabozás náluk nélkül halott. Velük lehet minden téren a legmesszebbre szóló sikereket elérni. De belső gyöngéje is van ennek a csoportnak. Az előrehaladás kulcsa az egyéni siker. A legény magabízó, mert tarisznyájában hordja a mesteri jelvényt, a mester már úr és méltán, mert érdemeivel verekedte föl magát. Olyan azonban ez a fölemelkedés, hogy egy pillanat semmivé teheti. A szárnyak összetörhetnek, s akkor földnél is alább hullhat a bátor. Kell tehát valami szilárd és maradandó biztosíték, szép ház, szép ruhák, gépkocsi, hogy a megszerzett előny mindörökre le legyen kötve. S kétségbe esetten kell vigyázni, hogy a megkülönböztetett bánásmód mindig kijárjon. Ezekkel az értékes, mindenre használható emberekkel volt a legfényesebb feladatom. Hamar sértve érzik magukat, mellőzésnek veszik a legszándéktalanabb mozdulatot, s akkor megbántott önérzetükkel éppen olyan eredményesen tudnak rombolni, mint alkotni. Még az öreg gazdálkodókról tudom, hogy velem tartottak, s most ellenem szegődtek, az ifjak pedig ellenem voltak, s most kitartóan szeretnek. Ez a harmadik csoport mindig velem volt és velem lesz, de sosem biztos, hogy valóban, vagy csak külszín szerint. Hiányzik belőlük a második csoport mély társadalmi érzése. Egyéni siker vetette őket föl, s egyéni törekvés maradt a vezető ösztönük továbbra is. Minden értékük és tehetségük ellenére az igazi összefogáson alapuló új társadalom csak akkor használhatja őket, ha az élet sorsfordulatai meggyőzik őket az egyénenként külön elért siker ürességéről és csalékony voltáról. Ha a társaikkal való sorsközösséget jobban át tudnák érezni, s a közös munkát végzetszerűen tudnák vállalni, az övék volna az elsőség a faluban. Falu, falu, csodálatos falu. Sok színű, sok rétű. Föld, fű, állat, ember, embernek minden fajtája. Egyetemes és gazdag az életed. Hajtani kell-e téged, vagy úszni benned. Aratás cséplés után. Erdének megéri. ez a tapasztalat a 100 000 lejt. De szegény mészkőiek a tandíjat egyedül fizették ki. Mielőtt mészkőn a lelkészi állást elfoglaltam volna, valaki azt a jó tanácsot adta, hogy az új faluban egy esztendeig ne csináljak semmit. Ismerkedjem az emberekkel, mérjem föl a körülményeket, ennyi éppen elég az első 12 hónapra. Én a tanácsot megköszöntem szépen, amint illik, s eszerint is akartam cselekedni. De nem lehetett. Egy ideig még csak bírtam a sétákat a hegyoldalokon, de a tervtelen semmittevést alig. Anélkül azonban, hogy észrevettem volna, már benne voltam régi, lázas életem kerékvágásában. Valahol egy hirdetést olvastam, mit tudom én hogyan, kezdtem a falut rábeszélni arra, hogy vásároljon magának cséplőgép fölszerelést szövetkezeti alapon. Mindenki egyetértett abban, hogy cséplőgépre szükség van. Nekem pedig jól esett, hogy végre a komoly munka a falu érdekében megkezdődött. Ma a cséplőgépet a faluban nem tanácsos emlegetni. Csúnya és komoly kudarc lett a dolog vége. De akkor egy ideig nem múlt el nap, hogy a kérdés ne tárgyalódott volna az utcákon, a dombon, a bolt előtt. Szövetkezeti alapon vásároljunk cséplőgépet. Égető szükség van reá. Mészkő, ellentétben aranyos szék többi faluival, hegyoldalon fekszik, s bár nevéhez híven köves, a sarat is bőven megtűri. A csépléssel mindig bajok szoktak lenni. A síkföldre szabott nagygépeket nehéz ide, a dombok hátára fölvontatni, egyik szűk udvarról a másikra hurcolni. Aztán meg későre is kerülnek errefelé a gépek. Csak amikor a gazdagabb falvakban a cséplés elvégződött. Itt nyilvánvalóan szükség van nekünk kisebb méretű fölszerelésre. Páran azt javasolták, hogy álljon össze 2-3 gazda, tegyék össze a pénzüket, vagy vegyenek föl kölcsönt közösen. Vásárolják meg ők a cséplőgépet. De ez a megoldás nekem nem tetszett. Nekem a szövetkezeti megoldás éppen olyan fontos volt, mint a cséplőgép maga. A gabonaárak leesése és a gépárak viszonylagos magassága következtében a cséplőgép tulajdonosság már nem volt abban az időben jövedelmező üzlet. Régebben 2-3 nyár cséplési jövedelme kifizette a fölszerelés árát. De az az idő elmúlt. S ha valaha azért kellett ellenezni a sok ember életére fontos gépi berendezések magántulajdonba való kezelését, mert az egyeseknek meg nem érdemelt hasznot biztosít, s növeli az emberek között fennálló egyenlőtlenséget, most azért kellett a cséplőgépnek a falu közös tulajdonává lennie, hogy megvédjük az egyént, akit a nagy befektetés az akkori körülmények között bizonyára megbuttatott volna. Előttem állott a szomszéd falusi gépéhez példája, aki szántógépet vásárolt, hogy megfelelő díjért bérszántást végezhessen. Az első évben még akadt munkája, de a következőben már kevesek voltak hajlandóak a holdankénti 5-600 lejeket megfizetni, s a gép jó részt tétlenül vesztegelt. Ez a gép 50 gazdájé volt, a költségek soha nem tettek volna ki, azoknak magára eső részét minden gazda vállalta volna, s most a határ díszlenék a mészántástól. Így gondolkoztam. A gépet bírjuk, és használjuk közösen, így a kockázatot elkerüljük, s mindenki számára biztos számításokat tehetünk. Nem kerül sok fáradtságomba, hogy erről a gazdákat meggyőzzem. Vasárnap délutánonként a falu közepén fölmagasló dombon mindig összegyűltek egy kis kártyázásra, tereferére, s a cséplőgépre gyakran ráterelődött a szó. Megmutogattam nekik a különböző gyáraktól kapott képes árjegyzékeket. Már ott tartottunk, hogy csak 2 megoldatlan kérdés állott a cséplőgép vásárlás útjában. Az első kényes volt, mert a nemzetiségi különbségek váltották ki. Kiterjedjen-e az összefogás az egész falura, vagy csak a magyarságra? A gazdák többsége román volt, de gazdaságilag a magyarok talán erősebben állottak. Kezdetben az a fölfogás uralkodott, hogy jobb lesz az általános szövetkezést meg sem kísérelni. A két fajta még nem tanulta meg az egymásba bízást, az egymás megbecsülését. Előbb-utóbb kiéleződnek az ellentétek. Az uralmon levő románság vissza is élhet a hatalmával. De nem sokára fölülkerekedett az erdélyesség gondolata, az a megnevezés nélküli bizalom, vagy talán mégis meg fogjuk érteni egymást. Minden esetre hívjuk meg a románságot is egy gyűlésre, lássuk, hogyan gondolkoznak. A meghívást ki is doboltattuk, de már késő volt. A vezetők ugyan eljöttek, de csak tájékozódni. Egy pár napra már híre ment, hogy ők külön akarnak cséplőgépet venni. Eredménynek ez sem lekicsilendő. Egy évvel ezelőtt még semmi, és most egyszerre két cséplőgép. Mind a kettő szövetkezeti alapon. De a gépek nem voltak még megvéve. Még a második akadályt is le kellett győzni. A szegényebb rendű gazdák tiltakoztak az ellen, hogy ők a gép árában éppen akkora részt fizessenek, mint a gazdagabbak. Kétségen kívül igazuk volt. De miféle kulcs alapján állapítsuk meg az osztályokat? Mindenki a birtoka arányában fizessen? Mészkőn a birtok nagysága nem méri a tulajdonos anyagi helyzetét. A lakosság felének a földművelés szinte mellékfoglalkozása, mert a közeli tordai gyárakba, vagy a helybeli alabástrombányákba jár dolgozni. Így esetleg olyan emberre jutna a kisebb fizetnivaló, aki a nagyobbat is könnyebben elbírná, mint a csak földét művelő nagygazda. Vagy legyen a kirovás szerint, hogy ki mennyit csépel. Akkor a kalandjásabb gazdák vissza fognak húzódni a gépvásárlásról, mert érdekük ellen volna a saját gép által biztosított előnyökért a tőlük követelt túlzott árat megfizetni. Előre láttam, hogy ezen a kérdésen fölborulhat a legjobb szándék, s ezért inkább amellett az elv mellett kardoskodtam, ami a szövetkezeti törvénynek is az az alapgondolata, hogy mindenki befizetése kölcsönnek, üzletrésznek tekintessék, amelyet illő kamatjával, osztalékjával időben mindenkinek vissza kell kapnia, s így nem igazságtalanság, ha mindenki egyforma kölcsönnel járul hozzá a gép megvásárlásához. Így aztán 50 gazda aláírta az egyességet, a többiek kimaradtak. Ők még egy darabig kézi cséplőgéppel verték el a gabonájukat, míg a két nagy cséplőgép társaság rá nem szánta magát, hogy a rendes százalékért nekik is dolgozzék. Örömben úszott az egész magyarság, amikor a kis barnássárga gép megérkezett. Egy hétre rá a románoké is. Ők azért is nagyobbat vettek, mint mi. Azóta sem örvendett a cséplőgépnek senki olyan tiszta odaadással. Mert sok bajnak forrásává vált ez a cséplőgép vásárlás. Az olyan összefogás, amelyben mindenki benne van, csak a napfényes időt állja. Mihelyt nehézségek merülnek föl, valaki megkezdi az elégedetlenkedést, s nyomában az átragad a többiekre is. Egy idő után az emberek elfelejtik az előnyöket, amelyekhez hozzászoktak, s csak a hátrányok miatt zúgolódnak. Akkor a legelején nagyszerűen ment minden. Példánként nem csak a mészkői románok, de más falvak is követték. Sőt, ami ennél többet jelent, a tagokban pontosan az a szellem ébredt föl, aminek fölkeltése titkolt reményem volt. Amikor a cséplés megkezdődött, s világossá vált, hogy minden embernek zsebéből 1500 lej körüli összeget kell fizetnie, a vételár első részletében, ami a gabonaárak újabb esése következtében lényegesen magasabb volt annál, amire számítottunk. Fölvetettem a gondolatot, hogy váltsuk ki az iparengedélyt, s menjünk el csépelni más falvakba is. A gazdák egyhangulag azt válaszolták, hogy ők a gépet nem hurcolják. Ők azt azért vették, hogy legyen maguknak, s ahogy a cséplést elvégezték, szépen pihenni teszik. Ez a határozat volt az év legnagyobb dicsősége. Tudták, hogy mindegyikükre kevesebb kirovás jutna, ha bércséplést végeztetnének más falvakba, de a gazdákat a haszon reménye el nem csábította. Ők megmaradtak az eredeti gondolat mellett, a gépet nem haszonszerzésre, hanem a maguk hasznára vették. Nem telt el azonban egy esztendő, a hangulat megfordult. Igaz, szerencsétlen körülmények is hozzájárultak ehhez a változáshoz. A gabona értéke állandóan esett, és ez állandóan emelte a még ki nem fizetett vételár valódi értékét. A gépet felfogásuk szerint jogtalanul. Nem csak megadóztatták, de aránylag magas kulcs szerint. A cséplőgép szerkezet nem tisztítja ki a gabonát a legmegfelelőbb módon, s így munkájában nem telhetik teljesen kedvük. A legutóbb a kezelése körül is nehézségek merültek föl. A köz önzetlen szolgálata nem mindenkinek a kenyere. A legnagyobb baj azonban mégiscsak az volt, s ezt már a gazdák nem is tudják nekem soha megbocsátani, ez az egy tévedésem elsötétít mindent. Az igazi hiba abban volt, hogy a gazdákat a cséplőgép vásárlásba voltak éppen, mégiscsak meggondolatlanul vezettem bele. Ezt ma már tisztán látom. Akkoriban terveim között a gazdasági gépek közös birtoklása nagy szerepet játszott. A legfontosabb feladatnak a haladást láttam. Villamosításról álmodoztam, s nem láttam, hogy a falusi ember kevés pénzét csak olyan befektetése szabad előhívni a ládák fenekéről, amelyek azonnal és közvetlen haszonnal járnak. De a puszta haladásért, ami ez esetben nagyjából a gazdák kényelmét jelentette, vétek 50 gazdától egy-egy növendék tehén árát követelni. Igaz, hogy kényelem az, hogy az aratás befejezése után a gépet azonnal használatába vehetjük. Kenyércséplése nem kell szomszéd falvakba járnunk. A főcséplésre nem kell hetekig várnunk. De ez a kényelem fényűzés, s a fényűzésért én a mészkölyekkel túlságosan magas árat fizettettem. A cséplőgép vásárlással addig kellett volna várni, amíg a gazdáknak felesleges pénzük kerül. S még akkor is föl kellett volna tenni a kérdést, érdemes-e 100 000 lejt kidobni egy kis kényelemért. Vagy még inkább, hiszen a pap kitalálása volt az egész dolog, hogy az egyéni vállalkozást a szövetkezetivel helyettesítsük. Olyan fontos, hogy mindent szövetkezetek végezzenek. Én egy időben arra is kész lettem volna, hogy a falu szükségletét nagyrészt kielégítő falusi fűszeresek mellé szövetkezeti boltot állítsak. Hát miért? A szocializmus dogmatikusa megszűnt bennem. De Mészkön még jó ideig a szövetkezeti vállalkozás dogmatikusa voltam, s csak most látom, hogy a dolgok valahogy megtalálják a nekik legmegfelelőbb formát, s az néha a szövetkezés, de igen gyakran nem az, s erőltetni semmit sem szabad. Erdélyben megéri ez a tapasztalat a 100 000 lejt, de szegény mészkölyek a tandíjat egyedül fizették ki érte. Egyletesdi. Az egyik asztalra folyóiratokat és könyveket szórtam. Azt az egy asztalt kerülte mindenki. Egyszer Csegezi Máté fölvett egy könyvet, de le is tette mindjárt. Ha nem állottam meg, hogy az első nyáron csak nézzem és tanuljam a falut, Hogyan tehettem volna meg, hogy a telet tétlenül töltsem? Lassan ismerőssé lett az ismeretlen falu, s én már rátehettem a beteg részekre a kezemet. Az ifjúság el van hanyagolva. A nőkkel nem foglalkozott senki. A férfiak csak egyházi és gazdaköri gyűlésekre járnak el pénzes dolgok felett vitatkozni. Így láttam akkor a helyzetet. De talán az új orvos szeme volt az enyém, aki az egészségest is betegnek mondja, hogy gyógyíthasson végre. Mert voltak éppen sok panaszra nem lehetett oka senkinek. A mészkői magyarság mindig elevenen és értelmesen kereste az emberré válás útjait. Önkormányzati érzéke már századokkal ezelőtt akkora volt, hogy a pap és a mester még jegyzőkönyvét sem kellett, hogy vezesse a legkülönfélébb társaságoknak, amelyeket senki sem csinált, mert lettek. S ahogy az idő az új évszázadba fordult, akadtak arra való mesterek mindig, akik az ősi lelket az új kifejezési eszközökkel összeházasítsák. Úgy esett, ahogy esett. A 20. század első 3 évtizedében Mészkőn a román pap volt a nagypap, s a magyar művelődést a kis magyar felekezeti iskola tanítói hordozták. Ekár tanító vezette be a színdarabozást. Mintha az én 12 éves diákkorom fellengzős vágya Mészkőről szállott volna át. Bot csinált a doktor, került színre legelőször. A torockói mestert a székely tanító Lőfi követte, s ő már csak a népszínműveket állíthatta. De azokkal nem fukarkodott. Az aranyos széki Zsigmond Ferenc, mostani társam, ugyanazt a hagyományt követi. Az elmúlt 30 év alatt Mészkő a magyar népszínművek színe javában gyönyörködhetett. Sorrendben előadta az ifjúság a legnevezetesebb, legjobb darabokat, némelyiket kétszer is. Betetőzte a sikert a Vénbakancsos idei tordai előadása, amely olyan határozott művészeti teljesítményt nyújtott, hogy azzal még Kolozsváron is előállhattunk volna. Hasonló múltja és története van a mészkői dalos körnek. Azt is a torockói mester hívta életre, s az is virágzik, él, működik már szinte 30 esztendeje. Hát ilyen volt ez a beteg falu. Ilyen erőteljes, ilyen életre hivatott. Ami hiányzott, az, ahogy mondani szokták, a korszellemből hiányzott. A tömegművelés első eszközei, a tömegművészetek, színjátszás, közös éneklés, s arra, hogy a falusi ifjaknak egyéni műveltséget kellene szerezniük, még csak kevesen gondoltak. S még itt is Mészkő már megtette az első lépést. Abban a szobában, ahol egy magánember ma korcsmát tart, ezelőtt 20 évvel olvasókör volt, s az Emke könyvtár minden könyvét a 35-ön felül járó nemzeték sok tagja teljesen kiolvasta. Megalakítottuk az ifjúsági egyesületet, s a tél beköszöntésekor művelődési ház hiányában drága pénzen kibéreltünk egy megfelelő szobát körhelyiségnek. A nőszövetség is úgy, ahogy életre kelt. Felosztottuk az egyletek között a 7 napjait. Jutott még a férfiaknak is egy este. Vettünk deszkát, s az ácsok készítettek 2 nagy asztalt, amelyeken asztalteniszt játszottunk, még 2 kisebb asztal, s 10 pad egészítette ki a felszerelést. Az asztaltenisz játékon kívül egy dominót is beszereztünk, sakkot én kölcsönöztem. Az egyik asztalra folyóiratokat és könyveket szórtam. Azt az egy asztalt kerülte mindenki. Egyszer Csegezi Máté fölvett egy könyvet, de le is tette mindjárt. Az volt a tervem, hogy hagyok mindent, amennyire lehet, a maga menetére. Ne induljon meg semmi kényszerítésből. Szórakozzanak. Találják jól magukat az ifjak. Eljön annak is az ideje, hogy egy-két rövidre fogott előadást meghallgassanak. A kellemest a hasznossal megtetőzzék. De nem így történt az, ami történt. A tél lassan eltelt, nem mondom, hogy a körhelyiségben voltak mindig elegen. A pingpongozást sokan megtanulták, s a sakk is használódott tisztességes gyakran. Ez utóbbi volt az egyetlen szellemi foglalkozás a télen. De az előadásaim nem sikerültek. Ha előre kihirdettem az időpontot, csak kevesen jelentek meg. Ha pedig váratlanul csaptam le rájuk, nem lehetett a játékot, a fonást megbontani. Egyébként sok jóra valós, tehetséges ifjú akadt a csoportban. De a közszellem rettenetes volt. Nemigen foglalkozott komoly dolgokkal egyikük sem, amióta az iskolából kikerült. S talán emiatt az esze sose járt egyikben, csak a lányokon, a táncon, a színdarabozáson. Szerepelni, az igaz. Nagyon szeretett mindegyik. Nekünk is elő kellett adni a szokásos szilveszteri népszínműveket, amit a körhelyiségben tánc követett. A baj aztán ott kezdődött, hogy a körhelyiség becsületét kikezdte az a néhány asszony, aki a leányát oda nem eresztette. Elterjedt a híre, hogy ott mik történnek, amikor a tiszteletes úr nincs ott. Hogy azt elmondani sem lehet, hogy a szégyen és gyalázat a tiszteletes úr is okosabban tenné, ha nem adna alkalmat a legényeknek és a leányoknak. A szegény tiszteletes úr pedig bizonyosan megvakult, mert valahányszor a kert felől jöve óvatosan benézett az ablakon, mielőtt túlkerült volna az ajtóra, még cigarettázókat sem igen látott, pedig azt igazán nem remélte, hogy ezt a törvényt a távol létében is komolyan fogják venni. Az igaz, hogy a lányok kerültek haza éjfél után, és állottak elő azzal, hogy a körhelyiségben voltak, de azt is mondhatták volna, hogy Ilona nénémeknél. Ott voltak, ahol voltak. A körhelyiség azonban menthetetlenül elveszítette a becsületét. Már február vége felé becsukhattuk. A feladatát mégis elvégezte. Mert a gondolat szépen kifejlődött a tél folyamán, hogy körhelyiségre, de már a saját falu otthonunkban, a Kultúrház legszebb magyar neve, Debreceni László öntvénye, föltétlenül szükségünk van. De azt is beláttam, hogy egy asztalra föltállalom a táncot a léhasággal, s egy csipetnyi komolyságot is melléjük lopok, a tánc s jókedv fogyni fog, de a komolysághoz nyúlni, még ha szeretne sem nyúl egyik sem, a többiek miatt. Nem lehet az ifjakra bízni, hogy az idejüket azokon a téli estéken mivel töltsék el. Én azt reméltem, hogy több őszinte érdeklődést találok bennük. Egy kis kívánságot, hogy tanuljanak, műveljék magukat. Csalódtam. Nem elég az alkalmakat készen eléjük hozni tisztességes választásra. Kézen kell fogni őket, és meg kell határozni számukra az étrendet. Éppen ilyen sikertelen maradt annak a másik hivatalos kötelességnek a teljesítése, hogy a nők szövetségét összehozzam. Talán az asszonyom titkos borzongása varázsolta el a levegőt és a földt, hogy ne sikerüljön. Neki már Amerikában megvolt a maga külön véleménye arról, hogy mit jelent pap feleségének lenni. Aztán elnökölnöm kell a nőszövetség ülésein. Szegény fejének nem volt elég gondja azzal, hogy új nyelvet tanuljon, új népet, új szokásokat megismerjen. Még az is bonyolultá tette a helyzetét, hogy a férje pap. Mert a papi állás nem tisztességes foglalkozás. A pap abból él, hogy nagyképű. Ő ismeri az Isten személyesen. Ő nem a maga toldozott-foldozott kis hitét teregeti a gyülekezet elé, hanem az Isten akaratát, amelyről neki a legpontosabb értesülése van. Az ő hivatása az, hogy a sötétben járó mérnököknek, tanároknak, orvosoknak és minisztereknek a világosságot felfényesítse. Kedves nejére is átszármazik a mennyei világosság egy sugara, amit ő azzal a komoly, méltóságteljes föllépéssel is kinyilvánít, ami az ő második természete. ő elnököl a nőszövetség gyűlésein. S nem az volt az én asszonyoknak valamelyes igazsága? Hát örvend a papi állás annak a köztiszteletnek, amelynek a tanári vagy az orvosi. Nem nézi le a papot lelke mélyén, még ha nem is árulja el hangos szóval. A legtöbb művelt ember, az egész ipari munkásság s a föld népéből is az, aki többet tud. Nem azt tartják, hogy más a társadalmilag hasznos munka, és más a papi működés, a keresztelés, a temetés. Vétenék az igazság ellen, ha azt mondanám, hogy a társadalmi csoportot, amelynek tagja lettem, megfelelőképpen tisztelni tudom. Ha rágondolok az összes unitárius, református, katolikus, görög-keleti metodista, baptista, adventista, presbiteriánus, sintoista, buddhista, hindu, mohamedán és zsidó papokra, csak az ment meg a kétségbeeséstől, hogy az emberi gyöngeségekkel szemben tisztességes türelemmel rendelkezem, s a lelkészi hivatást nagyra tartom. Nem csodálom, hogy a feleségem nem volt büszke a foglalkozásomra. Őt csak az nyugtatta meg, hogy én nem vagyok olyan, mint a többiek. Ebben igaza is volt. Rólam a beszélgetésem, a viselkedésem, a ruházkodásom után senki sem mondhatta meg, hogy pap vagyok. Papos kézmozdulataim, szemforgatásaim, szófordulataim, kenetességem és Ferenc Józsefem nem volt és nincsen. A nő szövetségét sem akartam olyanná tenni, mint amilyen a többi, azért csak olyan lett. Vagy pedig olyan sem. Becsülettel meg sem alakulhatott. Az asszonyok nem tudtak egymással megférni. Külön húztak a jó gazdánék, külön az iparosok feleségei, és külön a szegény asszonyok. Illetve a felette levő csoporthoz húzott volna mindegyik jó szívvel, de az már még meg sem szerette, hogy a mosónéjával egy társaságba kerüljön. Így hát a teaestélyeket is külön rendezték az asszonyok. Én egyebet sem kívántam, mint hogy a faluban legyen egy nőszövetség, és lett nem egy, de három. Hogy aztán ennyi lett, hát egy sem élt sokáig. A legtöbb asszony úgy is megharagudott rám, hogy nem az ő külön igazsága mellett törtem lándzsát. Az egyiknek az fájt, hogy rászóltam. A másiknak az, hogy miért nem szóltam erősebben a szomszédjára. Egy ideig csütörtök esténként följártak a körhelyiségbe fonni. Sokan még pingpongozni is megtanultak. A feleségem is rávette magát, hogy a gyermekek neveléséről előadást tartson. Az első magyar nyelvű előadása. De aztán jött a tavasz, és a nőszövetség kialudott. Rossz nyelvek azt állították, hogy a falu szerencséjére. Azért papíroson az egylet továbbra is fönnmaradt. Teaestélyeket rendezett azóta is minden télen. Arra összeverődött mindig egy pár rendező. De nem halt meg a leányzó, csak tette magát. S íme egyszerre, mindenki meglepetésére, új életre ébredt az elmúlt ősszel. Már jár a maga lábán, pénz gyűjt, a templom kertet szépíti. Száraz talaj volt ez a mészkői, mégis a három éve elvetett mag, csak most dugta elő a fejét, csodálkozni s nőni. Az ifjúsági egylet is tavaly támadt föl, s tavaly óta van lelke, saját lelke. Nem én leheltem bele, legfeljebb megfogtam, fölráztam, fogékonnyá tettem az ifjúságot, hogy ráeszméljen, fölébressze. A szervezetet magát papi hatalomnál fogva felszámoltattam templom avatáskor, amikor az új elnök, aki a padok és asztalok készítésénél szerepet nem játszott, elnöki szerepét olyan jól kezdte játszani, hogy a püspöki asztallátástól a padokat el akarta vitetni az ifjúsági táncházhoz. Ó, ezek a padok! Mennyi bajt okoztak ezek a padok! Azelőtt jó volt a csűr földjébe szöveget ütni, azokra deszkákat átfektetni. A nagy kendőkbe burkolt leányos anyák az ebbfajta padokon is végig tudták bóbiskolni az éjszakát. Most az ifjúság a körhelyiség részére készített fölszerelést használni akarta. Egyszer összeakadt a szekerem a katonáknak bevonuló legénykével, akik a padokat búcsú táncmulatságuk részére kívánták. Engem a kérés úgy talált, mint a gazdát, aki új üstöt vásárolt, s kis idő múlva azt veszi észre, hogy összes szomszédjai az ő üstjében akarnak szilva ízet főzni. Egy darabig adogatja és hagyogatja, hogy ki ügyeljen rá, de amikor észreveszi az első horpadásokat, megkeményíti a nyakács, azt mondja, nem. Én is kezdetben kiadtam a padokat egy pár táncra, de kettőnek már eltörött a lába. A nemet egyszer már nekem is ki kellett mondanom. A padokat utóvégre is nem azért készítettük, hogy éjfél után magukról már nem tudó legények azokat idő előtt porrá tegyék, hanem hogy a körhelyiségünknek meglegyen a berendezése. A katonáknak bevonuló ifjak azonban nagy legények. Az egyik megizente, hogy ha a padokat ki nem adom, összetör mindent a házamban. A másik arra hivatkozott, hogy ha a János fiúnak kiadtam, ők se legyenek alábvalók, s tőlük se sajnáljam. Én erre a fiúkat kitanítottam, hogy egy legény mekkora legény lehet anélkül, hogy az eget elsötítítené. A legények azonban nem nyughattak. Kilesték, amikor egyik társukat esketni hazúról elmentem. Szépen a lakásom elé vonultak, az olvasószobának átadott helyiség ajtaját, amelyet azelőtt retesszel óvatosan bezártam, ügyesen betaszították, s a padokat még ügyesebben elhordták. Ennél még csak az volt ügyesebb, ahogy egy óra múlva, amikor a kisbíróval a tánchelyükre vonultam, a padokat a vállaikra vették, s szépen hazáig hozzám visszahozták. Egyikük még azt is megkérdezte tőlem, hogy most már nem lesz ugye baj, tiszteletes úr? Baj nem lett, csak szinte. Az emberek egy része megbotránkozott, de nem a legények viselkedésén, hanem az én eljárásom felett. Kezdtek súgni-búgni, hogy majd meggyűlik a bajom, amiért én a legények padját a legényektől elzártam. Az olyan különbség, hogy a padok nem a legényeké, hanem az ifjúsági egyleté voltak, s hogy a három nagy legény közül kettő az egyletnek még tagja sem volt soha, és hogy a padok nem táncolással járó fáradalmaknak kipihenésére szolgáltak, nem sokat jelentettek azok szemében, akik a papon egyet ütni akartak. Valaki még azt is kifogásolta, hogy egyáltalán padokat csináltattam, s hogy a papilak egy üres szobáját feleségem távol létében esti előadások céljaira átengedtem. Legjobb semmit sem csinálni, s akkor nincs baj. Ez volt titkos bölcsessége. Hát abban is van valamely igaza, hogy a pap, aki palástal a vállán csak vasárnap törődik a híveivel, nem is keveredik bele kellemetlenél kellemetlenebb ügyekbe. Az olyan ellen nem lehet kifogást és panaszt emelni. Azt senki meg nem sért, senki érdekét nem veszélyezteti. A gazdagot nem támadja, a szegényt nem bosszantja, a községi bírót nem vonja kérdőre, s a szolgabíróval csak esztendőben egyszer találkozik. Bezzeg az én esetemben alig tudtam kebli tanácsot rávenni, hogy az ifjúság magaviselete felett a rosszallását kifejezze. De az is megtörtént, s a papi tekintély, amire sajnos még mindig nagy szükség van, csorbát nem szenvedett. Ezt az ifjúságot, amelynek ennyi fölösleges ereje van, nem is tudta kerékvágásban tartani más, csak a katonaság vagy a sport. Az ifjúsági egylet, mint az MNTE, a MENTE, a Mészkői Népfőiskolások Testedző Egyesülete alakult újjá az elmúlt nyáron. Az a futballlabda, amit idejövetelem után vásároltam, s amelyet az ifjak a mezőre soha ki nem vihettek, csak ha csapattá alakulnak, még jó volt egy pár mérkőzésre. Arra minden esetre jó volt, hogy mint elejtett szó, amely titkon rágja az embert belül, a végén is tetté érrelje a gyenge óhajtást. Az is olyan kellemes meglepetésem volt, mint a nőszövetség fölébredése. A csapat magának sporttelepet bérelt a felső Szent Mihály falvi legelő szélén. A mérkőzéseket látni kívánó mészkői kellemes rövid sétát tesz az aranyos partján a bereg bokrai között, amik odaér. A két futballkapu ide látszik az új papilak ablakába. Vasárnaponként tarkállik a gyep, leányok, asszonyok, férfiak, gyermekek szívják a friss levegőt, tanulják szeretni a labdarúgást. A pályán a piros-kékinges mészkői csapat játsza, eddig még többször veszítő, mint nyerő játékát, valamelyik kiránduló tordai csapattal. Egyszer-másszor birkózást és ökölvívást is bemutatnak. Gálfi Máté már első forduló alatt végét akarta vetni a küzdelemnek. Hát nem is kellemes végignézni, miképpen dagad meg láthatólag egyik-másik küzdő fél arca, feje már a mérkőzése alatt. Az első télen mindebből csak a reménység vált élővé, s a csalódás tavasz jöttén, hogy az első roham nem sikerült. Türelmetlen voltam, egyszerre akartam mindent, de már ennél többet tudok. Ma tudok várni, tudok lépést tartani az ekét húzó ökörrel, s a fű növekedését gyorsnak találom. Mindehhez idő kell, s a fejlődés órájának sebesség szabályozójához a türelmetlen emberi kéz hiába nyúl. A palás csúlya. Kicsi lámpáikat tűjtogatták, hogy hazataláljanak. A lelkük már égett. A kivonuló sokaság csillogó folyam volt, amely boldogan és hálásan öleli körül. Kétfelé szakított ember élete. Más kedvel végzi hivatalos kötelességét, amivel a kenyerét keresi, és más az íze annak a munkának, amit saját akaratából végez. Kismértékben az én életemnek is megvolt és megvan ez a kétféle osztottsága. Sose felejtem el azt a délelőtti órát, amikor a lelkészi beiktatásomat követő héten a szomszéd falusi postahivatalból hazafelé igyekezve a következő vasárnapi prédikációmat próbálgattam. A réten át lassan lépegettem, és nem szerettem a gondolatát sem annak, hogy én most minden vasárnap ezen az idegen hangon kell, hogy megszólaljak. Előadásokat szerettem tartani, fölvenni valamilyen tárgyat, s okosan rendbe elmondani róla minden elmondandót. Ez természetesen fakadt belőlem. Szerettem a hallgatóság figyelmével játszani. Szerettem a pillanatokat, amikor halotti csendben várta mindenki a súlyos következtetéseket. De a prédikáció az valami más, külön műfaj. Vers is, próza is, mese is, valóság is, tanítás is, szavakkal való részek táncolás is. Kötött a hossza, mint a szonetnek. Csak nemes veretű szavakat szabad használni benne, s alli végét föl kell kunkorítani magas, lelkes hangon, hogy a gyülekezet illőképp magába vehesse. Még ennél is mesterségesebb lenne a prédikáció, ha azok szavára hallgattam volna, akik engem annak a művészetére a papnevelő intézetben megtanítottak. s bár kezdettől fogva még teológus koromban is úgy prédikáltam, ahogy azt én a legjobbnak tartottam, sohasem vált a szószéki beszéd olyan gyönyörűség forrásává, olyan magától kialakulóvá, mint előadásaim. Nem is tetszettek a beszédeim a legelején. Ez a pap csak mesél. Ez volt a megállapítás. Időbe telt, amíg a hívek hozzászoktak a kevesebb gőzzel, hang, kéz és kartornáztatás nélkül természetesebb hangon elmondott beszédeimhez. A temetésektől félek. Szerencsé, hogy kicsi a falu, ritka a halott. Igaz, idejövetelem után szinte temetés lett az első tevékenykedésem. Egy megkereszteletlen gyermeket sietve hozzám hoztak, hogy ez meg ne történhessék. De a szerencsétlen Jani, akiről akkor és azóta is csak a legjobbakat hallottam, már haldoklott. Egy délelőtt azzal lepett meg a család egyik tagja, hogy imádkozni hívott. Hol imádkozzam? Akár a templomban, akár a beteg ágya mellett. Templomba imádkozni, gyülekezet nélkül nem megyek. Az imádság csak képletesen szól az Istenhez. Arra az embernek lehet szüksége. A kis szobában körül állották a haldokló ágyát a szülők, a testvérek. Jani már nem volt eszméleténél. Pár halkan elmondott szóban erőt gyűjtögettem életre, ha az a sorsa, vagy halálra, ha annak kell bekövetkeznie. Temetéskor a templomba gyűlt az egész falu, megteltek a karzatok, kinn az előcsarnokban a halott koporsója mellett zokogtak az asszony rokonok. Minden temetésnél ugyanaz, és mégis más a fájdalom, s nekem ezt a szenvedést, ezt a vigasztalhatatlanságot, ezt a néha fölcsillanó reménységet, ezt a végtisztességet tevő részvételt egyetlen emberi szimfóniává kellett összefoglalnom. Dalolnom kell, és zokognom. Csitítanom, és fölszakítanom a sebeket. Szárazon egy szem sem maradjon. Emellett ott kísért a csak látványosságra csődülők rejtett reménysége. Most a halottról talán azt is elmondom, amit titokban mindenki tud, s most legelőször és legutoljára csukott szemeimbe lehet ordítani. A hátra maradottak pedig, ha megérdemlik, komora meg kell leckésztetni. Nincs nehezebb feladat a temetésnél, ha valaki önbecsülését meg akarja tartani. Minden temetés újabb erőpróba. Ha sikerül, hónapokig nyugodt és boldog a falu. Jó papjuk van. Ha nem sikerül, ha hiányzott az ünnepélyesség, ha mozdulatlanok maradtak a lelkek, elégedetlenség támad. Szegény Dacó Sándort a villám sújtotta agyon, amint az én földemen kapált. Az édesanyja félig halottan feküdt mellette. Mikor eszméletéhez tért, s látta a halált, mint valami szörnyű és mégis természetes valóságot, térden csúszva is négy kézláb verte magát haza a vihar által megnövelt patakon keresztül. Jó időben is háromnegyed óra járás onnan a falu. A férje, mint máskor is, a kocsmában tanyázott. Mikor a halottas ház udvarán a szabad ég alatt egybegyűlt a tömeg, mint egyetlen várakozó szem reám nézett. Tudtam, hogy az apához szigorú szavaim lesznek. Az a temetés, mint a teljesítmények csúcsa, magaslik ki a többiek közül. Még egy kötelességem van, amit megosztott lélekkel végzek. A hívek látogatása. Pedig tudom, hogy az egyike a legfontosabb lelkészi feladatoknak, s valahányszor időt szakítok arra, hogy valakit, akárkit meglátogassak, az a fél óra vagy óra a legtisztább öröm. Akkor nem állít bennünket semmiféle hivatalos viszonyba az élet. Nem kell neki prédikálnom, Nem figyelmeztettem fizetési kötelezettségére, nem akarok megszavaztatni semmit. Vagyunk, élünk, létezünk. Kérdezgetek a földjei felül, ő boldogan mondja el, mit végzett, mit végez. Ilyenkor nem hiszek a gonoszban. Erről az emberről mondják, hogy nem szeret, nem állhat. A szeme határozottan csillog az örömtől, hogy meglátogatom. Hiszen ha gyakrabban eljöhetnék, nem volna semmi baj. De nem lehet, nem tudok, nincs rá idő. A ház körül is akad egy kis dolog, aztán írni is kellene. Ma ez a gyűlés van, a konfirmálók mindjárt itt lesznek, holnap be kell mennem Tordára is, idejében itthon lenni, hogy a vallás órát megtarthassam. Aztán nem könnyebben tud velem 100 család a legkülönbözőbb összejöveteleken, egyleti gyűléseken találkozni, mint én velük 100 kicsi házban, 100 alkalommal. Az egyletek olyanok, mint a kévék, amelyeket bolondos arató köt. Az egyikbe csupa telekalászos búzát szorít, a másikba éretlen fejűeket, a harmadikba mint csupa búzavirágot ölel. Aztán kalandjába szúrja mindahányat. A templomi gyülekezések kellene, hogy kalandjákul hívassanak, de azok is csak kévék. Hanem az arató azoknak már csak úgy találomra gyűjtötte össze. Valami ok miatt az emberek nem jártak templomba. Nosza, szórjunk föl új karót új kalandjának. Tartsunk összejöveteleket az iskolában, a templom helyett. Ne délelőtt, hanem este. S ami betölti, az legyen könnyebb, változatosabb, élvezetesebb. Adjunk neki új nevet. Hívjuk meg a népet vallásos estélyekre. Ezeket rendezni is hivatalos kötelességem volt. De nekem már hetekkel ezelőtt azon járt az eszem, miképpen lehetne ezeket az összejöveteleket okos kísérletezésekre fölhasználni. Valami heti találkozásra, amely a míves napokon földjeire külön szórt népet összehozza, és megtöltse újra lélekkel, étvágyjal, minden akadályon fölül emelkedő hittel az élet jóságában és az isteni cél erejében feltétlenül szükség van. A templomi Isten tiszteletet ezt a cél szolgálta századokon keresztül. Világos azonban, hogy a változó emberrel annak is változnia kellett volna, hogy hatalma az emberek felett megőrizhessék. Változtatni azonban nem szabad. Azt törvények tiltják. Törvények, amelyek az egyházi életet segíteni, fejleszteni lennének hivatva, s ahelyett megkötik, megmerevítik. Mindegy. Ezeket az estéket hadd használjuk föl arra, hogy a ma embere számára legjótékonyabb, legtermészetesebb ébresztésnek, életrekeltésnek módját feltételezzük. Egy kis elméleti megalapozás. Mi az, ami a megújulást váró kis seregnek lelket ad? Az kell legelőször, hogy a helyes hangot megüssük. Szükség van komolyságra, az élet titokzatos erőinek megérzésére. Szükség van a maguk külön életét, a gyűlésterembe hozó egyéneket egységbe foglalni, a szétkalandozó életeket egybeterelni. Hadd kezdjük meg tehát az ébresztést közös énekléssel, amely a kicsi lelkeket egy hatalmas lélekké emeli. Aztán szóljon a lelkész, az egyé vált gyülekezet, töltse meg az élet komolyság hangjait. Beszéljen az élet küzdelmeiről, az emberek gondjairól, reménységeiről, idézze lelkükbe az isteni lélek erejét. Ezt mások imádkozásnak vagy elmélkedésnek fogják nevezni. Nem fontos, milyen nevet adnak neki. Ebben a lelkész szól a gyülekezethez. A templomban sincsen ez másként, de ott még nem lehet megtenni, hogy legalább a külső formákhoz ne ragaszkodjunk. Ott sem törekszem másra, mint hogy az emberekkel az Istenség misztikus nagyságát megéreztessem. De ha voltak éppen ott sem az Istenhez, hanem az áhítatosan hallgató hívekhez beszélek, s a célom nem az, hogy Istennek a gyülekezet hódolatát bemutassam, hanem hogy az embereket az Istenivel való együttérzésre emeljem. Azt a hagyományos formát mégis meghagyom, hogy az Istent, mint a költő és szépséget, vagy az igazságot megszólítsam. A vallásos estélyeken még ezt sem tettem meg, s úgy tapasztaltam, hogy ezek az imáim mély hatást gyakoroltak. Aztán még egyszer szóljon a lelkész. Ez ismét mások prédikációnak neveznek, de itt én ezt nem tartom fontosnak. A lelkész próbálja meg elmélyíteni a lelket megülő érzést. Válassza ki az élet valamely mozzanatát, és mutassa be az isteni csillogását a látható rosszban. S akkor már előkészítette a talajt arra, hogy most a hívek öntsék ki a lelküket. Mint valami boldog egységbe forrott családtagjai, előállnak a gyermekek versekkel, mesékkel. Jönnek az ifjak is, szavalnak vagy énekelnek. S aztán az idősebbek. Ők már a megízlelt élet ízével a szájukon, keserűen vagy édesen. Az öregek visszaemlékeznek a régi időkre. A fogságot járt katona Szibériából vagy Olaszországról beszél. Dacó Imre kezdette meg ezeknek az egyszerű előadásoknak a sorát. Az öreg iskola zsúfolásig megtelt. Nagy petróleum lámpa világított az asztal fölött, mint egy jelezve, hogy onnan árad a világosság. Először nevetett mindenki, szokatlan volt az embereknek, hogy most egyre maguk közül komolyan hallgassanak. Imre nem is tudta, hogy mivel induljon meg. Felén fordult. Hát, mivel kezdjem? De valahogy belé kapott a szóba, s aztán volt figyelés 20 percig, amíg a mondókája tartott. Az orosz forradalom kitöréséig, mint hadifogoly egy vasgyárban dolgozott. Akkor választania kellett a között, hogy hazamenjene, vagy még beljebb tartson Szibériába. Haza nem ment. Megtudtam az otthon való állapotokat, vallotta be. 1-2 hónapi szabadság, s aztán újra ki a frontra. Bizony nem volt sem Imrében, sem a többi társában, abból az iskolakönyves hősiességből, amely boldogan viszi bőrét a vágóhídra egy elképzelt eszményért. Ők szívesebben maradtak foglyok, míg a háború minden oldalon véget ért. A maguk részéről ők már akkor bejelentették tiltakozásukat a háború esztelensége ellen. Csináljatok meg nélkülünk. Imre még sokat beszélt szibériai kalandjairól. A fogolytáborban éhtífusz pusztított. Megszökött. Oroszul már tudott annyit, hogy szlávnak adhatta ki magát. Beszegődött kocsisnak, holott lóval soha életében nem bánt. Nagy akadály is az egy hozzá hasonló faragású székelynek. Mielőtt a gazdája észrevette volna, már megtanult hajtani, s csípőretett kézzel büszkélkedett a bakon. Aztán kereskedőnek állott. Volt ott mit hallgatni, szemrebbenés nélkül, hiszen, amint mondta, lett volna 2 napra való mondani valója is. Aztán Jula néni következett 2 népmesével. Az egyik a gyíkocskákról szólott, a közepén megakadt. Aztán mit is? Kérdezte zavarodottan. A kis leánya, a 9 éves Ilonka, aki ott ült az első padban, s könyökére dőlve áhítatosan figyelte az anyját, megszólalt, annélkül, hogy tudta volna. Az ezüst kutya. Jobban tudta ő a mesét, mint az anyja. Így hömpölygött széles mederben a megindított áradat. Mikor a végére értünk, újabb énekléssel pecsételtük meg együvé tartozásunkat. Közben is bármikor, ha a figyelem talán 1 perce ellankadott, s az egyének kezdtek külön valójukba visszaroskadni, az éneklés rántott bennünket vissza az egy életbe. Nem csak egyházi énekekre kerítettünk sort. Az iskola szűk falai hatalmasan visszhangzották, a kék ne felejts, vagy fürdik a holdvilág dallamait. Soha sehol semmiféle más alkalommal az emberek olyan felfrissülve, olyan mosolygós derűvel, olyan új életre ébredetten nem hagyták el a termet, mint ezeknek az azóta is minden télen megrendezett vallásos estélyeknek a végén. Kicsi lámpáikat gyújtogatták, hogy hazataláljanak. A lelkük már égett. A kivonuló sokaság csillogó folyam volt, amely boldogan és hálásan ölelt körül, ömlött le mellettem. Azon kívül, hogy ezeken a vallásos estélyeken megtaláltuk a szükséges és áhított lelki felfrissülés útját, ezek az alkalmak arra is jók voltak, hogy megnyilatkozásra bírják a falut. Egymás után szólaltattam meg a beszédre hajlamosabb férfiakat. A legtöbb szó hadifogságbeli élményekről esett. De megbátorodtak az öregek is, s Mészkő múltjából érdekesnél érdekesebb eseményeket meséltek el. Élvezettel és tanulsággal hallgatta mindenki ezeket az egyszerűen, de az átélés erejével elmondott beszédeket. Megszólalt a falu. Megvakultunk vagy 20-an. Csukamáj olajat adott az orvos. Bekentük vele az asztal lábát. Nem használt. Vettünk marhamájat. Pároltuk a szemünket. Hát, megjött a látás. De a májat is megettük. Hogy minden ember élete regény, amelyhez naponként új oldalt ír, láthatatlan tintával a sors, azt világosabban semmi sem mutatta, mint azoknak az egyszerű falusi embereknek előadásai a téli vallásos estélyeken. Akik félénkségüket legyőzve megmertek szólalni a nyilvánosság előtt is. Egész hadifortéja volt annak, hogy jelentkezőket találjak. A kiszemelt férfiúval beszélgetésbe elegyedtem. Hamar kitapasztaltam, miről van mondani valója. Akkor kérdést után téve föl, elmondattam vele annak minden részletét, s a végén fölszólítottam. Volna-e bátorsága mindezeket a vallásos estélyeken is megismételni? Gyávának kevés mert mutatkozni, s ha egyszer szavát adta, azonnal ki is hirdettem a nevét a 100 példányban sokszorosított mészkői egyházi értesítőben. Ezek után már senki sem léphetett vissza. Csak az első szavak jöttek nehezen, amelyek a többinek utat törtek. Szégyent nem vallott egyik sem. Elől ültek a gyermekek. Közvetlenül mögöttük a fekete ruhás, fekete fejkendős asszonyok. Az ifjak a kemence körül, a férfiak az ajtó mellett. Az arcokon a várakozás feszültsége. Az előadó zavarodottan néz körül, aztán bekezd. Nyitrai Mózest még 1914-ben kivitték a menetszázaddal a Semiszlóba. 14 napig kenyeret nem kaptak. Azt ettek, amit a mezőkön találtak, amit a falvakban loptak. A Kárpátokban 2 hétig harcoltak, aztán vissza újra. Csupa félelem a katona élete. Ha elől jár, az ellenség tehet benne kárt. Ha hátra marad, a tiszt lövi le. Az ezredből alig maradt egy pár ember. Egy éjjel kivágott fatörzseket lődöztek. Egy altiszt egy árkon keresztül visszavezette őket a sereghez. Másfél hónapig mezőn pityókát szedett. Egy 82-es őrmester feléje jött. Te mit csinálsz itt? Szedek pityókát. Az minek? Főzzem meg. Éhezel? Melyik századból való vagy? Tudod, mi vár reád? A könnyebb büntetés. Az ellenség elé kikötünk. A nehezebb? 6 legény főbelő. Vitt magával, de gyenge voltam, járni is alig bírtam. Gyere jobban! Egy szakadt vezető utolért. Kérdezz mindent. Magyar vagy-e? Kár főbe lövedni. Vigye inkább az orvoshoz. Az őrmester csak ugyan meggondolta a dolgot. Az orvos véletlenül ismert. Hát mi baj, hogy nyitrai? Nagy gyomor menésem, és hány ingerem van, a hasam is fáj. Az orvos adott egy cédulát. Kolerás. Két szanitéc hordágyra tett, kocsin vittek tovább. A bakancsomat lehúzták. Kirovból Bécsbe kerültem. Ott untam magam, szabadságot kértem. Kaptam 3 hetet és 21 forintot. Otthon egy pálcával járkáltam az utcán. Februárban újra kivittek a frontra. Tetővel úgy megteltem, hogy jó volna, ha annyi lejem volna most, amennyi tetőm akkor volt. A nadrág szíjam lyukában 5-10, a köldökömben 10-15. Ez így volt. Szinte rosszul esik neki, hogy a gyermekek, s a háborút nem járt ifjak harsányan megnevetik. Ifjabb Jobbágy Miklós közbeszólt. Így volt bizony. Ez nem nevetni való. Iván Gorod bevételénél egy éjjeli gránát érte Nyitrai Mózest. Amíg 16-ot bekötöztek, ő elaludt a vérében. Mikor felébredt, szuszogni sem tudott, véres volt a feje. Félt, hogy az oroszok elfogják és levágják az orrát, fülét. Egyszerre román beszédet hall. Szanitéc! Mennék, de nem látok. Lépni sem tudok. A karom tövét szépen megfogta, úgy vitt magával. Csak 45-en maradtunk meg. Egy Bornevissza kollégám rám szól. Hogy vagy, pajtás? Hangjáról megismertem. Hát, hallok még, mondom. Te ne beszélj, hiszen én a belemet a kezembe tartom. Másnap meg is halt szegény. A kórházban. Kereki Márkon volt a szakács, ha él, az Isten vezesse haza, ha meghalt, Isten nyugtassa. Hozott laska levest. Tőle kérdeztem, van-e reménység, hogy megélek? Csehországba vittek kórházba. Csak 4-szer kötöztek be. A sebem megtelt gennyel szagos lett, de a cseh orvos csak int, majd holnap reggel. Másnap az operáció. Kezd altatni. Nem bír. 4 ember lefog. A vasat kihúzza a fejemből, én kiáltok, de ő még jobban, hogy hallgassak. Aztán hurcoltak kórházból kórházba. Voltam Pozsonyban, Tordán, Gyulafehérváron, Pesten, ismét Tordán, megint Gyulafehérváron. Egy Maksai nevű orvos olyan orvosságot tett, hogy eldagadt az arcom. Doktor úr, miért van ez? Hiszen én már jobban voltam. Hát, te jobban tudod, mi kell? Tegyétek be az egyesbe. Egy nagy terem volt az egyes. Ha onnan hogyan kerüljek ki? Mentem ki a klozetre. A szanitéc 4-szer velem jött, de 5-5-ször magamra hagyott. Úgy, ingben, gatyában szaladtam föl a főtörzs orvoshoz. És így telt, így folyt a szegény Nyitrai Mózes élete, míg végre 1917-ben kiszuperálták, mint 60%-os rokkantat. Idősebb Gálfi Miklósnak olyan huncutul csillogott a szeme, hogy a gyerekek előre nevetnek neki. Én is elbeszélnék egyet, ha elég bátor lennék, de azt sem tudom, hol kezdjem. A derekán kezdem meg, amikor elfogtak. Még a pokolban is jártam. 1916. szeptember 1-én nagy ütközetünk kerekedett. Pionér voltam, hordtam a golyót. 12 órakor jött a parancs. Az utászok teljes felszereléssel a rajvonalban. De én a szakaszommal hátul maradtam. Maga itt maradt tartalékban. Nem mozdul, amíg parancsot nem kap. Hát, én nem is mozdultam, de a parancsot hiába vártam, a százados egybe ellesett. Nem volt kitől jöjjön a parancs. Végül előkerül az őrmester. Ne lőtessen, mert mind el vagyunk fogva. Bé a kukoricásba. Egyszer kidugom a fejem,
Hát annyi az orosz, mint a méh. Fiúk, meneküljünk, amerre a szemünk lát.
De senki nem volt már ott, mindenki elszaladt.
Én is futok, éppen szemben az orosszal. A vasúti töltés mellett megtalálom az utászokat.
Egy orosz megszólalt.
Drága puska!
Én bizony nem tudom, milyen drága volt.
Hát, elveszi a fegyvert.
A többiek mind vetik a keresztet. Román, román!
Engem meg akartak lőni.
Én is vetem a keresztet. Román, román!
Volt százszoros akadály. Spanyol bakok, hurok.
2 méter magasan csupa halott.
Úgy mentünk keresztül rajtuk. A lábaink belesüppettek.
8000-et fogott el az orosz egyszerre.
Nem maradt több szemben vele, csak egy.
Attól mehetett volna egész Magyarországig.
Hajtottak befelé.
Minden felé halott.
Hát, a mi ágyúink lőttek.
Vagy inkább halljunk meg,
de fogságba ne vigyenek.
Volt egy ezüst órám, aranylánccal.
Azt egy kozák elvette.
Adott érte egy 5 koperes bélyeget.
Estére elértünk Tarnopolba.
Hogy adjam a családomnak az életjelt?
Ott egy kaszárnya.
Annyian voltunk, hogy az árnyékszéken háltam.
Egy német elkérte a címemet, hogy írjon haza.
El vagyok fogva.
Mentünk tovább.
Majd megfagytam, olyan hideg volt.
Hajtanak tovább, mint a lovat.
Sok helyt a szalma mozgott a tetűtől.
Mégis muszáj volt lefeküdni.
Minket magyarokat elvittek a vesztőhelyre.
Oda, ahol télen soha sincsen nappal.
Arhangelsz városába.
Nyárom meg kártyázhat az ember márciustól novemberig egyfolytában.
Ott már föld tovább nem volt.
A fehér jeges tenger következett.
A Murmájra mentünk.
Eladtam mindenemet kenyérért.
Vettem rossz beretvát, kifentem, eladtam.
Szakállasan olyan voltam, mint egy nyúzott cápa.
Mosdótálban halleves.
Egy ember ráfeküdt, úgy szívta.
Mi 9-en csak néztük.
Megérkeztünk a pokolba.
Mózest magam mellett tartottam.
Légy te is ács, aki ács vagy kovács volt, az mind mehetett munkára.
De az ingem olyan fekete a tetűtől, mint az ujjas.
Kérünk egy üstöt, abban megfőzzük jól,
a tető a víz tetején,
mint a hagyma a rámdásban.
De én úgy meghűltem.
Vizesen vettük fel az inge csanadrágot.
Olyan beteg lettem, emberek, hogy azt mondtam, na hát, most vége.
A kemence piros volt a tűztől, de én reszkedtem mellette, úgy fáztam.
A többiek kacagtak, tréfálkoztak, s én haltam meg.
Addig adtam, s vettem a nadrágot, míg végül fel sem húzhattam, olyan kicsi lett.
Magyari Mózsi kúrált, hideg vízzel, bundával.
Reggelre jobbácskán éreztem magam,
hoz hagymát.
Azt hittem, nem hagymát hoz, hanem pánkót.
Meg sem sóztam, befaltam, mint a kecske.
Még hozzál.
Gyenge voltam, mint a légy.
Szakállam, mint a zarándokoknak.
Egy zsidó megkért, legyek a szakácsuk.
Fuszulykát főztem vízzel, sóval.
Nem minden asszony tenné meg.
3 hónapig fuszulyka.
3 hónapig lencse, mint a tinta.
Mostam a lencsét eleget, mégis fekete maradt.
Hát, emberek, a lencse, lencse,
vas az üst.
Az emberek kigyengültek. Nincs erőnk. Megyünk orvosi vizsgálatra.
Aztán adtak húst is.
Húztam a húst magam után a raktárból. Utáltam ránézni is.
Muszáj volt megfőzni.
Csináltattam egy vasvillát, úgy mosogattam, büdös volt.
Nem nyúltam hozzá.
De azért az emberek megették.
Ott mindenki főtt vizet ivott.
Hát, sok betegnek jő ki a foga, mint a napraforgóból a mag.
Cinka betegség.
Kékül a lába, mit csináljunk?
ígyunk fenyőfa bogyólevet. Megvakultunk vagy 20-an. Csukamáj olajat adott az orvos. Bekentünk vele az asztal lábát. Nem használt. Vettünk marhamájat. Pároltuk a szemünket. Hát megjött a látás. De a májat is megettük. Ott voltunk 2 esztendeig. Buta, bolond, nyomorúságos 2 esztendő, de elmúlt, s idős Gálfi Miklós, aki annyi év távolából már csak a humorát látja. Nyitrai András nem volt hős, s fogságba sem került. Egyébről beszélt hát, 15 éves koráig gyermek a gyermek. Addig csak azt hallja, eredj innen, ne tárcsog, ne hallgast, amit az öregek beszélnek. Vad még a gyermek, nem bátor. A tanítót ismeri, de a papnak csak köszön. Ő még ilyen volt, amikor katonának fogták a háború elején, s Pestre került. Ott kezdte az életét. Sokféle emberrel megismerkedett. Találkozott egy hívővel, aki szitta a háborút. Uralkodó, akad elég. Ha egyet lelőnek, jön helyébe más. De most millió, meg millió ember kell, hogy elpusztuljon egy ember halála miatt. Én csak hallgattam. Akkor még az ilyenfajta beszéd gyávaságnak tűnt fel előttem. Sokáig maradtam Pesten. Láttam a sok sebesült, idegbajos katonát. Az ember megcsömörlött, s ha tehette, elkerülte, hogy a frontra vigyék. Én sem igyekeztem kifelé. Talán sikerült is volna mindvégig itthon maradnom, de egyszer levelet kaptam. Mégsem szép, hogy te otthon kussolsz, még mi idekint harcolunk. Egy pár hónap múlva hazamegyünk, s te otthon a faluban csak hallgatni fogsz minket. Ez szíven ütött. Kimentem én is a harctérre. Megismertem a sok bajt, kínt, nyomorúságot. Nem a haláltól féltünk, hanem a megnyomorodástól. Egy öreg főhadnagytól megkérdeztem. Miért kell küzdeni? Azt felelte, hogy a dicsőségért. Hát ő meg is halt a dicsőségért. A tábori pap azokat az istenteleneket hatalmas beszédeket tartott. De azért utána mégis sokan lemondóan legyintettek, mikor lesz már vége. Megkérdeztem a papot is, hogy vajon lelkéből beszéle, vagy csak kötelességből dicsőíti a háborút. Hát én az állam embere vagyok, azt felelte. A háború üzlet, a papot az állam fizeti. Ezen akkor nagyon megbotránkoztam, és egy bibliaolvasó mindent megtagadott. A konyhára osztották be, de ő ott sem akar dolgozni. Én gyilkosoknak nem főzök. Az altisztek képesek voltak akárkit kikötni. A legénység engedelmeskedett. Kün voltam 1916. július 28-áig. Akkor az olasz támadásokban sebet kaptam. Spekulációval hazakerültem. Most sem tartom gyávaságnak, hogy akkor a tömeggyilkosságból magamat kimentettem. A forradalom ide hazaért. Többünket a községbe félholtra vertek. Aztán visszatért a rendes élet. Úgy kezdtem a templomba járni, de mindig arra tábori papra gondoltam, s nem éreztem magamat otthon. Akkor kezdtek falunkba járni a hívők. Többen megjelentünk a gyűléseiken. Rosszat nem tanítottak, de bártyúságot igen, eleget. Úgy fejtik a Bibliát, mint az ügyvéd a törvénykönyveket. A végén rájöttem, hogy az ő hitük sem jobb a miénknél, csak annyiban, hogy ők a háborút megvetik. De ők sem hisznek mindent, amit tanítanak. A vezetőjük, aki valamikor tanító volt, azt mondta, hogy a feltámadás nem fogadja el, bár hirdeti. A társa erővel újra akart keresztelni. Tanításaikról írtak egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Isten hárfája. Egy amerikai írta, Russell. Lehet, hogy ő hitt abban, amit leírt, de az egész inkább a zsidók javát szolgálta. Nem lehet csodálkozni azon, hogy aki a papja tanítását elfogadni nem tudja, az elmegy a hívőkhöz. De nekem nincs rájuk semmi szükségem. Gálffy Zsigmond a munkás mozgalomról tartott előadást. Március jön, ékezte. A virág lehull, ott marad az éretlen gyümölcs. Egy hosszú nyár szükséges ahhoz, hogy meglássuk, milyen a gyümölcs. Nemese vagy vad? A kertészek jót akartak. Ilyen a munkás mozgalom. Így indult neki Gálffy Zsigmond. De amikor oda jutott volna, hogy saját tapasztalatairól beszéljen, szűkszabú lett. Ami a tordai munkásságot és munkás mozgalmat illeti, ne szólj szám, nem fáj fejem. 1920. október havában minket is rávettek egy 10 napos sztrájkra. Lesütött szemmel, szégyenkezve állottunk munkába újra. A sztrájk nem sikerült. Vezetőink közül sokat elfogtak, de sokan bizony cserben hagytak. Ebben az egy előadásban nem a közvetlen tapasztalat nyilatkozott meg, hanem a tanítani akarás vágya. A többiekben lüktetett az élet, s a legegyszerűbb esemény is a valóság erejével hatott. Azonban ez is jó volt a maga nemében. Az öregek mészkő múltjáról beszéltek. Hosszú Zsigmond elmesélte, miképpen jártak iskolába a régiek. Jobbágy Sándor mesét mondott, de úgy kezdte, hogy mindenki azt hitte, saját gyermekévei történetét tárja a hallgatóság elé. Juhokat őrzött, s a juhok átszaladtak egy égő nádason. Te fiú, ki ez a disznócsorda? Kérdezte egy arra járó. Ezt még elhitte mindenki. De amikor a rabló derékig földbe ásta, s ő úgy menekült meg, hogy a farkasnak, aki egyik hátulsó lábát felemelve melléje állott, a farkába kapaszkodott, az iskolába kirobbant a fékezhetetlen nevetés, hiszen mese az egész. Hogy lóvá tett bennünket ez a hamis öregember? Borbé Gyuri bácsi elmesélte, amit még az apjától hallott. Miképpen akadályozták meg az ősök, hogy a templomra a pápisták a keresztet kifűzzék. Ő szólt legelőször a kopta háborúról is. Vitássá vált a káposztás kert aranyos folyó felüli részén. A simfalviak rávetették a szemüket, pedig ők a vízen túllaktak. Egy ünnepi délután kivonult a falu népe, hogy a vitát eldöntse kövekkel. Könnyű volt a simfalviaknak. Ők a kövekkel telt folyómedret a hátukban kapták. Volt mit haigálniuk. A mészkőieknek kötényükben hordták az asszonyok a köveket. Nem csoda, hogy kezdettek veszedelmesen hátra szorulni. S már-már csúfosan elvesztették a háborút, amikor egy bizonyos fehérvári Borbé, történetesen a Gyuri bácsi egyik őse, puskával a simfalviak közé lőtt egy bokorból. El is találta az egyik harcos simfalvi lábát. Nosza, lett belőle nagy szaladás. A mészkőiek a menekülő simfalviak után eredtek, s még két foglyot is ejtettek. A továbbiakban már én meséltem az atyafiaknak, később esztendők múltával, amint egykori írásokból a kopta kert történetét kihámoztam.